Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elő dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért a sok jóit, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kiárasztjuk rajtunk kívül azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak, akiket imáinkban hordozunk, hogy a te életed mindannyiunk felett ki tudjon teljesedni. Köszönjük, atyám, az írásokat, amit nekünk adtál, hogy rajta keresztül megismerhetünk téged, és felfedezhetjük az Úr Jézust az ószövetségi könyvekben is. Mert te kijelentetted a szolgálóid által, hogy ő érkezni fog. Köszönjük neked, atyám, az Úr Jézus Krisztust, aki földre született, emberré lett, elvégezte a rábízott munkát, megváltott bennünket, szabaddá tett bennünket, és győzedelmes életet élhetünk általa. Dicsérünk és magasztalunk téged, atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai napon az advent jegyében fog szólni a tanítás. Az ószövetségi előképeket nézzük meg, ahol Krisztus megtalálható. Krisztus megtalálható minden ószövetségi könyvben, mint előkép. A mai napon ezeket nézzük meg. Nem megyünk bele részletesen, mert 37 felsorolás áll előttünk a mai napon. Inkább arra buzdítunk benneteket, hogy vegyétek elő a bibliátokat, és a megadott ige részeket tanulmányozzátok át, hogy ti is kapjatok belőle kijelentést. Az Ószövetségben alapelveket nézünk. Az Ószövetség irányt mutatott a népnek, és a cselekedeteiket szabályozta. Az Ószövetséget annak tükrében olvassuk, hogy milyen áldásokat készít majd általa nekünk Isten az Ószövetségben. Isten olyan tökéletesre teremtette az embert és a világot, mint ő maga. De ma nem ezt a tökéletességet látjuk, hanem ennek egy eltorzított képét. Vannak igeversek, ahol világosan kitűnik Jézusnak a személye, van, ahol viszont csak körvonalazottan. De Isten kijelentése által megláthatjuk benne az Úr Jézus előképét. Tehát vegyük sorba az ószövetségi könyveket. Elsőként az egyszerű fordításból olvassuk az 1 Mózes 3.15-öt.
Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz.
Amen. Ez volt az első profécia Jézusról, hogy ő meg fog születni, és le fogja győzni az örök ellenséget. El fogja venni az ördög hatalmi pozícióját. A következő a 2 Mózes 12.3.
Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván, e hónak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
Amen. Itt Jézust úgy látjuk, mint húsvéti bárányt. Ez a történet Egyiptomban történik, amikor Izrael népe még fogságban volt. Ez a szabadulás előtti pillanatok. Következő 3 Mózes 17.11.
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést.
Amen. Amen. Itt úgy látjuk Jézust, mint engesztelő áldozat. Az Ószövetségben tiltott volt a vérevés, mert az az oltára volt szentelve. Következik a 4 Mózes 20-ban. A 8-as és 11-es.
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő varmaiknak. És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondanékik, halljátok meg most, ti lázadók, avagy e kősziklából fakasztunk én néktek vizet?
Amen. Ez volt a második eset, amikor Mózes vizet fakasztott a kősziklából, hogy a nép és az állatok tudjanak inni. Az első ilyen eset a 2 Mózes 17.6-ban történt. Ezt majd megnézhetitek otthon. Ennek az új szövetségi utalása az 1 Korintus 10.4-ben található.
És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
Amen. Ez nagyon jó visszautalás az új szövetségre. Következik az 5 Mózes 18.18.
Prófétát támasztok nékik az ő atya fiaik közül, olyat, mint te, és az én igémet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki.
Amen. Itt Jézust úgy látjuk, mint hűséges próféta. Egyszerű Bibliából következik, a Józsué 5-ösben a 14-15-ös vers.
Egyik sem, válaszolta ő, hanem az örökké való seregének a vezére vagyok. Most érkeztem. Ekkor Józsué nagy tisztelettel a földre borult előtte, és ezt mondta. Szolgád vagyok, Uram, mit parancsolsz a szolgádnak? Az örökké való seregének fejedelme ezt válaszolta Józsuénak. Vedd le a sarudat, mert a föld, ahol vagy, szent. Józsué engedelmeskedett.
Amen. Itt Jézus úgy tűnik fel, mint Isten seregének a vezére. A Bírák 2.18-as következik.
Mert mikor bírákat támasztott az Úr nékik, az Úr maga volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész idejére, mert megindult az Úr panaszaikon, melyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik miatt.
Amen. Itt igaz bíróként látjuk az Úr Jézust. Az egyszerű fordításból következik a Rút 3.12.
Igaz ugyan, hogy közeli rokonod vagyok, de van még valaki, aki nálam is közelebb van hozzád, és ezért a jog szerint elsőbsége van velem szemben.
Amen. Jézus a mi legközelebbi rokon megváltónk. És még a 13. verset is olvassuk el hozzá.
Ma éjjel azonban maradj csak itt, holnap reggel pedig, ha az a másik rokon meg akar váltani téged, tegye meg, de ha nem, akkor olyan biztos, mint ahogy él az örökkévaló, hogy én foglak téged megváltani, mert jogom van hozzá. Most csak pihenj nyugodtan reggelig.
Amen. Itt arról van szó, hogy az Ószövetségben a legközelebbi rokonnak volt elővásárlási joga. Tehát nem adhattak szabadon el dolgokat. Naomi, aki visszatért a szülőföldjére, ő akarta eladni a birtokát, és Boaz segített ebben, mert megkérdezte a első számú rokont, hogy ő meg akarja vásárolni. Mivel ő lemondott, ezért Boáz vásárolta meg ezt a földterületet. Következő az 1 Sámuel 2.10.
Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, menj örök felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát.
Itt Jézus, mint felkent jelenik meg. A 2 Sámuelben olvassuk el a 7. fejezet 12-től 14-ig.
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ő fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek néki atya, és ő lészen nékem fiam, aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel és emberek fiainak büntetésével.
Amen. Itt Jézus Dávid fiaként jelenik meg. Ennek elolvassuk az új szövetségi visszatekintését is. Itt most elolvassuk az új szövetségi visszatekintését is. Lukács evangélium első fejezetben a 27-es, és utána a második fejezet 4-es versét.
Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve, a szűznek neve pedig Mária. Felment pedig József is Galileából, Názaret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és házanépe közül való volt.
Amen. Tehát az új szövetség is visszautal arra, hogy Jézus Dávid ágán született. A Királyok első és második könyve összességében utal az eljövendő királyra. Ugyanis az új szövetségben Jézus a királyok királya. És vajon Jézus kinek a királya? Hát mivel a Biblia bennünket nevez királyoknak és papoknak, ezért ő a mi királyunk. Egy új szövetségi utalást nézzünk meg az 1 Timóteus 6.15-ben.
Amit a maga idejében előhoz, amaz áldott és egyedül hatalmas, királyoknak királya és uraknak ura.
Amen. Tehát itt Jézust királyok királyának és urak urának nevezi. A Krónikák első és második könyvében hasonlóan összességében az látható, hogy ő a templom felépítője. Itt is egy új szövetségi utalást nézzünk meg, a János 2.19-ben.
Felele Jézus, és mondanékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt.
Itt nem a fizikai templomról van szó, hanem arról, hogy az Úr Jézus 3 nap múlva feltámadt. És utána újra lehetett születni az embereknek, és a mi testünk lett a Szent Szellem temploma, és mi alkotjuk Krisztus testét. Egyszerű fordításból következik az Esdrás 7.10-es.
Teljes szívvel törekedett arra, hogy tanulmányozza az örökkévaló törvényét, engedelmesen kövesse és megvalósítsa annak tanításait, és Izrael népét is tanítsa a törvény határozataira és rendelkezéseire.
Amen. Jézus itt a hűséges írástudó. Következik szintén az egyszerű fordításból a Nehémiás 2.4.5 és a 17-es.
Mit kívánsz? Kérdezte a király. Mielőtt válaszoltam volna, imádkoztam Istenhez, aki a mennyben lakik. Majd ezt feleltem. Ha jónak látja a király, és ha a szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost. Azután összehívtam őket, és azt mondtam nekik, látjátok, milyen nyomorúságos a helyzetünk. Egész Jeruzsálem lakatlan romhalmaz, és a kapuit tűz pusztította el. Gyertek, fogjunk össze, és építsük újjá Jeruzsálem falait, hogy ne kelljen tovább viselnünk ezt a gyalázatot.
Amen. Jézus itt úgy tűnik fel, mint a falak újjáépítője, a leomlás felépítője. Következő az Eszter 4.1-es.
Márdokeus pedig megtudta mindazt, ami történt, és Márdokeus megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne, és kiáltja nagy és keserves kiáltással.
Amen. Mardukeus, Eszter királynő unokatestvére és gyámja. Jézus a mi Mardukeusunk, aki kimutatja az együttérzését irántunk. A harmadik fejezetben azt olvassuk, hogy a zsidók kiirtását tervezik. A negyedik fejezetben pedig Mardukeus ráveszi Esztert a közbenjárásra. Itt elhangzott a hamu, ami igazából a gyásznak a jele. Tehát Jézus együtt érez velünk. Itt ez a lényeg. Egyszerű fordításból következik a Jobb 19-ben a 25-26.
Mert tudom, hogy megváltom él, mikor eljön a vég, itt fog állni a földön, és védelmemre kell. Miután bőröm és testem elpusztul, meg fogom látni Istent.
Amen. Itt világosan kitűnik, hogy Jézus az élő megváltónk. Következik a Zsoltár 23.1.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Amen. Ezt a verset nagyon sokan ismerjük, és itt egyértelmű, hogy Jézus a mi pásztorunk. Egyszerű fordításból következik a példabeszédek 8-asban, 22-től 31-ig.
Elsőként engem formált az örökkévaló réges-régen, minden más munkája előtt. Öröktől fogva felkent, és helyemre állított kezdetben, még a föld kezdete előtt, mikor megszülettem, még tengerek sem voltak, vízforrások sem csörgedeztek. Előbb születtem, mint a hegyek, a helyükre kerültek, és a dombok megállapodtak, előbb, mint az örökkévaló a földet s a mezőket teremtette, vagy a világ legelső porszemét. Ott voltam, mikor az örökkévaló a mennyet teremtette, mikor kimérte az óceán partjait. Ott voltam, mikor megerősítette fönt a fellegeket, és lent a mélység forrásait. Ott voltam, mikor parancsolt a tengereknek, hogy át ne lépjék a határt, amit nekik szabott. Ott voltam, mikor lefektette a föld alapjait, mellette nőttem fel, mint gyermek az apja mellett, naponta bennem lelte örömét, előtte játszottam és örültem szüntelen. Játszottam mindennel, amit a földön teremtett, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért hát, fiaim, hallgassatok rám, hogy ti is boldogok legyetek, kövessétek az én ösvényemet.
Még ezt hozzáolvashatom a példabeszédet. 8.33-tól 35-ig az egyszerű fordításból.
Bölcsek legyetek, fogadjátok meg tanácsaimat, ne utasítsátok el, ne vonakodjatok. Boldog, aki hallgat rám, s ajtóm előtt vár engem naponta, aki rám vár kapuim előtt, mert aki megtalál engem, életet talál, és az örökkévaló jó indulatát. Amen.
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 Amen. Jézus az Isten bölcsessége. Az világlik ki ebből a szakaszból. De azt is megláthatjuk, hogy Jézus hogyan vett részt a teremtésben. Egy gyönyörű igesúr ez. Prédikátor 12.9-11-ig következik.
És azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is ismeretre tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcsmondást, és igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket. A bölcseknek beszédei hasonlatosok az ösztökéhez, és mint a szegek erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak.
Amen. Itt Jézust úgy látjuk, mint a nagy tanító. Következik az énekek éneke. Második fejezet, 1-es-2-es vers.
Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma. Mint a lilium a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt.
Amen. Az énekek énekében nagyon sok utalás van az Úr Jézusra. Itt csak kettőt emelek ki, Jézus a sáron rózsája, illetve a völgyek lilioma. Következik az Ézsaiás 9:6-os.
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, hatalmas Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének.
Amen. Ebből a versből világosan kitűnik, hogy az Úr Jézus a békesség fejedelme. Következik a Jeremiás 31:31.
Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával.
Amen. Az új szövetség szerzőjeként látjuk itt az Úr Jézust. Egyszerű fordításból következik a Jeremiás irámai, 3. fejezet, 27-től 30-ig.
Jó, ha igát viselsz, és türelmet tanulsz már fiatal korodban, ha egyedül ülsz, s nem panaszkodsz, mikor az Úr igáját viseled, ha megalázod magad előtte, hiszen van még remény, ha engeded, hogy bántalmazzanak, s eltűröd, hogy gyalázzanak. Amen.
Amen. Itt Jézus úgy tűnik fel, mint a fájdalmak férfia. És ha emlékeztek, akkor az Ézsaiás 53:3 fogalmazza meg konkrétan azt, hogy az Úr Jézus volt a fájdalmak férfia. És a zsidó 1:8-ban pedig az Úr Jézust főpapunknak nevezi. Következik az Ezékiel 43:2.
És ímé, Izrael Istenének dicsősége jön vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és a föld világos volt az ő dicsőségétől.
Amen. Isten dicsőségeként jelenti ki itt az igaz Úr Jézust. Következik a Dániel 3-ban, a 24-25. Ez a történet arról szól, amikor Sidrák, Misák és Abednégót bedobták a tüzes kemencébe.
Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkele, szóla és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetünk a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak. Bizonyára, ó király! Felele és mondta, ímé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé.
Amen. Itt Jézust, mint megmentőt látjuk. Következik a Hózseás 3:1.
És mondá az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő, amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlős kalácsokat.
Amen. Jézus a hűtlenek szerelmese. Ez igazából jelképesen Izrael szól, mert Izrael idegen istenek után fordult, de mennyei atyánk nem hagyta őket el, ennek ellenére sem. Mert Isten mindig hűséges marad. Isten soha nem változik. Következik a Jóel 3:16.
Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége.
Amen. A világ reménysége az Úr Jézus. Ez a vers azt mutatja. Egyszerű fordításból következik az Ámos 90 a 13-tól 15-ig.
Bizony, eljön az idő, mondja az örökkévaló, amikor olyan bőségesen megáldalak titeket, hogy a szántó utoléri az aratót, aki szőlőt szüretel, utoléri a vetőt, a hegyoldalakról árad majd a must, s a dombokról borpatakok folynak. Népem, Izrael sorsát jóra fordítom, romba dőlt városaikat újra felépítik, s laknak bennük, szőlőket telepítenek, és a saját borukat isszák. Én telepítem le őket ismét a földjükre, többé ki nem szaggatja őket senki arról a földről, amelyet én adtam nekik. Ezt mondja Istened, az örökkévaló. Amen.
Amen. Itt az Úr Jézust úgy látjuk, mint egy kertész, amint ültet, plantál. És emlékeztek rá, akkor a János 15.5-ben Jézust szőlőtőnek nevezi az ige. És nekünk a szőlőtőre kell csatlakozni annak érdekében, hogy gyümölcsözőek lehessünk, termést hozhassunk. Következő is az egyszerű fordításból való, az Abdiás 1-ben a 17-es és a 21-es vers.
De a Sion hegyén lesznek azok, akik megmenekülnek, és szent népemmé lesznek, Jákob népe ismét birtokba veszi földjét, mint az örökségét. Sion hegyére a győztes szabadítók mennek föl, hogy ítéletet tartsanak Ézsau hegye fölött, és az örökkévaló lesz a királyi uralom. Amen.
Amen. Jézus a megmentő. A szabadító szó héber jelentése megmentő, aki győzelemre visz. Tehát ebből származik az, hogy Jézus a megmentő. Következik Jónás 2.10.
És szóla az Úr a halnak, és kiveti Jónást a száradra.
Ez egy nagyon rövid ige, de Jézus feltámadását mutatja. Olvassuk el a Máté 12.40-ből az új szövetségi visszautalást, ugyanis Jónás Jézus előképe.
Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a Cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában.
Amen. Ez világos képet ad számunkra. Következik a Mikeás 5.2.
De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van.
Amen. Amen. Itt az Úr Jézust Izrael bírájaként látjuk. Egyébként ez az igevers ismerős, mert sok prédikátor karácsonykor használja ezt az igét. Következik a Náhum 1-es fejezet, 2-es, 7-es vers.
Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
Amen. Itt Jézust úgy látjuk, mint aki megfizet az érdekünkben az ellenségeinknek. Van egy új szövetségi utalása, a 2 Timóteus 4.14-es.
Az ércműves Sándor sok baj szerzett nékem, fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
Amen. Egyszerű fordítás, Habakuk 3.2-es.
Örökkévaló, hallottam régi tetteidről, s félelem tölt el, ha csodáidat szemlélem. Ó, örökkévaló, a mi időnkben is cselekedj hasonlóan, most is jelentsd ki magad a népednek, mint régen. Kérlek, még haragodban is légy hozzánk irgalmas. Amen.
Amen. Ez a fejezet gyakorlatilag Habakuk imája. Itt Jézus látjuk, mint evangélistát, aki ébredésért könyörög. Következő az egyszerű fordításból a Szofóniás 3-ban a 15-ös.
Véget vetett az örökkévaló büntetésednek, elsöpörte ellenségeidet. Izrael királya, az örökkévaló közöttetek lakik,
Nem kell többé félnetek senkitől. Amen.
Amen. Jézus, mint Izrael királya, szerepel ebben a versben. Következik az Aggeus 2.7-es.
És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek ura.
Amen. Jézus az, aki minden nép óhajt. Ez a lényeg ennek a versnek. Következik az Zakariás 3.8-as.
Halld meg, Józsua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek, ímé, bizony előhozom az én szolgámat, csemetét.
Amen. Jézus itt, mint igazságos csemete tűnik fel. Ennek van egy utalása, az pedig az Zakariás 6.12, hogy szintén csemeteként említi.
És szólj néki mondván, ezt mondja a seregeknek ura mondván, ímé egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát.
Amen. Az utolsó könyv az Ószövetségben, a Malakiás könyve, itt a 4. fejezet 2. versét olvassuk el.
És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. És kimentek, és ugrándoztok, mint a hízott tulkok.
Amen. Tehát Jézus, mint az igazság napja tűnik fel ebben a versben, és mivel azt mondja, hogy Jézus szárnyai alatt gyógyulás van, igazából ez arra utal, hogy az Úr Jézus a gyógyító. Aki nem változik, aki örökké ugyanaz. Tehát végigvettük a 37 esetet az Ószövetségből, és ajánlom figyelmetekbe, hogy ezt szívetek szerint tanulmányozzátok át otthon alaposan a szöveg környezetével együtt. Mert mélyebb kijelentéseket kaphattok. És a legjobb az, hogyha mindenki saját kijelentést kap, és nem mások kijelentésére támaszkodik. Összegzésképpen annyit szeretnék elmondani, hogyha az Ószövetséget és az Új Szövetséget tekintjük, akkor minden a Golgota keresztjénél találkozik.
A proféciákat és az előképeket követően 2 évezrede eljött az Úr Jézus, hogy a főpapunk legyen, és megalapította az egyházat, más néven a gyülekezetet. Ő a szegletkő, az alap, ahogy írja az Efézus 2.20. Gyökeres változás történt a kereszt után Jézus feltámadása által. Ő felvitte a kiontott szent vérét a mennyei szentek szentjébe, ami az Új Szövetség pecsétje lett. A mennybe menetele után 10 napra, pünköstkor elküldte maga helyett a Szent Szellemet, ami egyben a globális egyház, vagyis a gyülekezet születésnapja. A világból kihívottak, ami az újjászületettek közösségét jelenti, alkotja a gyülekezetet, az ige élő vizének és a Szent Szellemnek a munkája által. Jézus az Isten által rendelt főpásztor, aki alapította a globális egyházat, amit nevezünk Krisztus testének és gyülekezetnek is. Már az Ószövetségben van utalás a gyülekezetre. A Jeremiás 3.15 a következőt írja. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. És a Jeremiás 23.4 hasonlót ír. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Jézus alpásztorai, a földi gyülekezet vezetői. Kérdezem én, miként néz neki az, ha a pásztornak nincsenek bárányai? Egyrészt a pásztor juhok nélkül nem pásztor. Másodszor, a bárányoknak szüksége van a pásztor nyújtotta gondoskodásra és védelemre. Tehát sem pásztor nélkül nem beszélhetünk gyülekezetről, sem bárányok nélkül nem beszélhetünk gyülekezetről. A pásztor és a nyáj egymásra vannak utalva. Mivel mi újjászületett hívők vagyunk a gyülekezet, ezért az összegyülekezünk szóhasználata helyes. Most pedig cikkeket fogok felolvasni az Örömhíradó újságból. Az Örömhíradó újság 2005. júliusi és szeptemberi számából származik. A cikk címe: Miért járunk gyülekezetbe? El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amik éppen szokásuk némelyeknek. Zsidó 10.25. Hol vannak az emberek? Hol vannak azok, akik újjászülettek, meggyógyultak, megkeresztelkedtek Szent Szellemmel, és ma nem látjuk őket? Ha mindazok, akik az elmúlt évek során újjászülettek az alkalmainkon és a szolgálataink révén, kórházakban, börtönökben, az utcán, stb., és még nem költöztek haza az Úrhoz, velünk lennének az alkalmainkon, mekkora sereg lennénk akkor? Bizonyára nem értették meg, nem ragadta meg őket Isten könyörületének, szeretetteljes gondviselésének az a csodája, amit az övéinek szánt, amit gyülekezetnek nevez az igéjében. Nem fedezték fel, nem ismerték meg, mi az öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Oly sokszor halljuk ezt: ó, én nagyon jól meg vagyok az Úrral kettesben. Olvasom a Bibliát, imádkozom. Különben sem érek rá gyülekezetbe járni. A családom sem nézi jó szemmel, a munkám is elfoglal, valamikor pihennem is kell. De mondhatja-e az újszülött, hogy köszöni, nincs szüksége családra, mivel minden megtalálható a világban, amire szüksége van a felnövekedéshez? Hiszen semmi másra nem képes, egyedül arra, hogy elfogadja teljes ellátását, amit a családba rendelt Isten a számára. A szellemi, a keresztény csecsemő is egyedül erre képes: elfogadni hálával Isten teljes körű ellátását, amit a gyülekezetbe helyezett el számára. Nem korlátozza Isten a kegyelmét azokra, akik járnak a gyülekezetben. Kegyelmének forrása az ő soha el nem múló szeretete irántunk, amit az Úr Jézus tökéletes áldozatában nyilvánított ki, és biztosított a számunkra függetlenül attól, amit mi teszünk, vagy nem teszünk meg, hogy járunk egy gyülekezetbe, vagy sem. De mi miért korlátoznánk őt? Miért utasítanánk el a tökéletes szeretet kegyelmi ajándékát? A tudatlanságon kívül is lehetnek természetesen akadályok a körülményeinkben, fizikai, anyagi, lelki feltételeinkben. Meg kell bíznunk Istenben, hogy látván a készségünket, mindent megtesz azért, hogy kiszabadítson bennünket a körülmények rabságából, hogy betölthessük a rendeléseit. A gyülekezet, az egyház, a Krisztus teljessége. Az ő teste ma a földön. Az ő élete él bennünk. Az ő egyháza egészében és tagjaiban az ő szent valóságát, bölcsességét, megigazultságát képviseli. Az Atya szívének a legfőbb óhaja teljesedett be a gyülekezetben. Hiszen így sír a proféták szavaiban: elveszett juhnyáj volt az én népem, elszélednek, mint a juhnyáj, amely sanyarog, mert nincs pásztora. A megváltásunk célja nem pusztán a kárhozatból való kimenekítésünk. Az Atya a közösséget akarta visszaállítani, a közösséget, amire teremtett minket, hogy újra a közösségben lehessünk vele és egymással. Ezért töltötte ki a szeretetét a szívünkbe. Az egyház a közösség helye az Atyával, Jézussal, örökkévaló főpapunkkal, és az egymással való közösségünk megszentelt helye, szellemi, lelki és fizikai értelemben egyaránt. Ha annak a dicsőséges ténynek a tudata áthatna az újjászületett keresztényeket, soha nem maradnának el az összejövetelekről. Isten, amikor elhívta az ószövetségi népét, a zsidó népet, helyet jelölt ki a számukra, az ígéret földjét, ahol hazára találtak, ahol nemzetté lehettek, ahol egészükről gondoskodott, mint családok közösségéről. Az új szövetség népéről is így viselt gondot az atya. A gyülekezetnek is adott helyet, intézményt, családi közösséget. És adott nekik valami igazán szíve szerint valót, pásztorokat, akik legeltetik őket tudománnyal és értelemmel, hogy többé ne féljenek, ne rettegjenek, és meg ne fogyatkozzanak. Meg ne károsodjanak semmiben. A mi urunkat a jó pásztornak nevezi Isten igéje. Őt képviselik a pásztorok a nyáj előtt. Az ő köpenyükben, szellemi hatalmukban, szolgálati ajándékaikban, kenetükben van a nyáj ellátása a Krisztustól. Az ő imáik, Szent Szellemtől vett tanácsaik, bölcsességük a kormányzásban, Istennek a gondossága, ami az újszövetségi sátorra, a helyi gyülekezetre borul. Azok a bárányok, akik kívül maradnak ezen a védelmen, kiszolgáltatják magukat az ellenségnek. Akik elhagyják a helyüket, észre sem veszik, hogyan kopnak ki az áldásukból azzal, hogy távol maradnak a gyülekezeti táplálástól, a beoltott igétől, az ismerettől, ami szabadokká tesz minket, Jézus szavai szerint, a szellemi ajándékoktól, amiket a testbe helyezett el Isten. A testbe adta a gyógyítások ajándékait, hogy a hitünknek érintési pontja legyen a szent egészségünknek, örök részünknek elvételéhez. A tanítókenetet, hogy a szellemünk kijelentéseket vehessen az ige megnyilvánulásából, hogy növekedhessünk a hitben. Távol maradnak a védelemtől, ami a pásztor köpönye alatt van a számukra. Az ellenség, a tolvaj fosztogatja őket. Félelmektől, betegségektől sújtottan látjuk viszont őket. Tévtanításoktól, összezavart elmével, adósságokat terhelve, mert távol kerültek a pásztortól, aki élő igével táplálja. Karjára gyűjti és ölében hordozza a bárányokat, az elveszetteket megkeresi, az elűzöttet visszahozza, a megtöröttet kötözgeti, a beteget megerősíti. Írja az Ezékiel 34.16. Kívül maradnak a kapcsokon és kötelékeken, amiket az egész test számára teremtett Isten kifürkészhetetlen bölcsessége, amint a fizikai testünket is, az egész és minden egyes tag tökéletes működésére, beteljesedésére. Olossé 2.19-re hivatkozik ez a mondat. Szeretett kapcsolatok ezek, barátságok, szövetségek arra rendelve, hogy rajtuk árassza át Isten a személyes szükségeink, szellemi, lelki, anyagi szükségeink betöltésére szánt áldásait, és ezeken a kapcsokon keresztül tesz minket is áldásra a többiek számára a testben, így biztosítja a test vérkeringését. Oly sokszor látjuk régtől kínzó szükségek betöltését, halogatott reménységek valóra válását csupán azért, mert valaki elfoglalta a helyét a testben. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy Péter és János, kiszabadulván a fogságból, menének az övéikhez, és egy szívvel, lélekkel emelik szavukat az Istenhez. Apostolok cselekedetei 4. fejezet 23-24-es verse. Ha az ellenség zaklott, ha a világ nyomása nehezedik rád, ha tanástalan vagy, van egy hely, ahol a tieid várnak, és egy szívvel, lélekkel imádkoznak veled, a bizonságaidon együtt örvendeznek veled, a háladásban, dicséretben a tiédhez kapcsolják a szívüket. Akkor mondhatod Dáviddal, én Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Zsoltár 16.2. Imé mély jó, és mély gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémliére, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, mert oda parancsolt áldást az Úr és életet örökre. Zsoltárok 133. fejezet. Az üdvösség legnagyobb áldása, legnagyobb kiváltsága az Úrral való közösségünk, hogy egyek lehetünk ő vele. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele, aki elhívott minket a közösségre. Amikor azonban ebbe a közösségbe beleszületünk, Isten egész családjával is egyesülünk. Hanem járuljatok az elsőszülöttek seregéhez és egyházához. Az elsőszülötteknek nevez minket az ige, fiaknak. Isten családja vagyunk, a család pedig egységet jelent, közösséget, egymással megosztott életet, amiként a házasságnak, úgy a gyülekezetnek sincs alternatívája. Mindkét, az Úrral és az egymással való közösség, egység ápolása és erősödése, gyarapodása ezután rajtunk múlik. Isten oldaláról minden készen áll. Az Úr Jézus vére minden akadályt elhárított, megszüntetett, sőt a tulajdon szeretetét öntötte ki a szívünkbe, hogy az ő szeretet természetében részesítsen minket, és így képessé tegyen minket az isteni fajta szeretetre, arra az egységre, amit az Atyától kért az Úr nekünk a János Evangélium főpapi imájában, a János Evangélium 17. fejezetében. Ezek a dicsőséges tények a megváltásnak a Krisztus testében kijelentett titkai. Az isteni család, az újjászületett hívők gyülekezete, amint a földi családok is, a szeretet egységében áldatnak meg. Amiként a 133. Zsoltár kijelenti, erre az egységre önti ki olaját, kenetét Isten. Ennek felmagasztalására árasztja ki a dicsőségét. Ahogy a családi egységet, úgy ezt a közösséget is folyamatosan kell ápolni, erősíteni, megújítani, találkozásukkal, vagyis egybegyülekezésekkel, együtt gondolkodással, a kinyilatkoztatott ige közösségével, a közös imával, a tanítások közösségével, amelyek egy pásztortól adattak. Prédikátor 12.11 az utalás. Az Úr asztalának közösségével, a közös imádattal, hálaadással, dicsérettel, az Úr jelenlétének illatával, kiáradó szeretetének, irgalmának bizonyságaival. Együtt növekedünk szent templomá az Úrban. Efézus 2.21. A zsoltárokban költőlyen megrajzolt kép. Áron, az ószövetségi papság feje, mi pedig mindnyájan az Úr királyságának papjai vagyunk, amint a túlcsorduló olaj beborítja, befedi őt, az életünk valóságos területeit jelenti. A fej, a hatalmi hely, amit elfoglalunk az Úrban, a családunkban, a szolgálatunkban, a hivatásunkban. A szakál az érettség, érett férfiúság, a bölcsesség, a tanácsok, amiket az Úrból merítünk, Isten szelleme által. Példabeszédek 8.14. A köntös pedig a képességeink, a talentumok Istentől, amiket az életünkre, kinek-kinek a szolgálatára adott, hogy az ő céljait, terveit beteljesítsük. Úgy árad az egységre ez az égi áldás, mint a harmat a Hermon hegy csúcsaira, azaz a naponta megújuló felüdülés a friss kenet. Láthatjuk, Isten nem vádol minket, ha nem vesszük el a részünket e közösségből. Noha korán sem mindegy az ő dicsősége szempontjából, hogy mit teszünk az örökségünknek e gazdag áldásaival. de ugyanúgy nem mindegy a saját utunk szempontjából sem. Van veszíteni valunk. Ha beleszülettünk Isten családjába, a Krisztus testébe, akkor a fejjel, a Krisztussal való közösségünk is csak ebben nyerhet teljességet. Ahogy a megtestesült igében, Jézusban jelent meg az átok alá került földön az egyetlen tökéletesség, amit a vele való egyesülésben vehetünk el, úgy ma is az ő teste a teljesség, amiben az egység részesít bennünket a saját életünket illetően. Úgy kell vágyakoznunk a testtel való egyesülésünkre, mint az Úrral való egyesülésünkre. Számos elismert tanító értelmezi úgy az 1 Korintus 11.29 igeverset, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, hogy az Úrnak teste a Krisztus testére, mint gyülekezetre is vonatkozik. Hogyan becsüljük meg az egyházat? Azzal, hogy nem maradunk el az egybe gyülekezésekről, szeretetben járunk egymással, jót teszünk mindenkivel, de legelőször a mi hitünk háza népével, a Krisztus testét látjuk benne, az ő teljességét, egységet mutatunk, hogy a világ megismerje, hogy az Atya küldte Jézust, és az Atya szeretett minket, amiként őt is. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János 13.34. A szeretet cselekedet. A közösség ápolása, együtt időzés, együtt érzés, figyelem, törődés. A szükségek betöltése, a vigasztalás szolgálata, egymás terheinek hordozása, a gyengébbek erősítése, tanítása, egy szóval a közös élet. Ez az élet árasztja ránk a rendelt áldást, a dicsőség olaját, a szeretet örök diadalát, hogy túlcsordulva megérintse illatával a kiszáradt, gyötrődő világot, magához hívja az elveszetteket. Amen. Eddig szól az idézet. A zsidó 10.25-höz két utalást szeretnék mondani, de előtte nézzünk meg két fordítást. Az egyszerű fordítás így szól. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. A Ruf fordítás pedig így hangzik. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Az első utalás a zsidó 12.22-23-as versben található, ami benne is volt az idézett cikkben. Hanem járultatok az elsőszülöttek seregéhez és egyházához. A járultatok szó a görögben azt jelenti, hogy oda megy valakihez, oda megy valamihez, közeledik, elé járul, követ. A másik utalás az apostolok cselekedetei 2.42-ben található. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben. Ez a közösség szó több versben is megtalálható. A közösség szó a görögben azt jelenti, hogy személyekkel való közösség, baráti viszony, közösségvállalás. Tehát ebből a görög jelentésből egyértelműen látjuk, hogy nem online hívőkre van szüksége az Úr Jézusnak, hanem akik személyesen közösségben vannak a gyülekezettel, és rajta keresztül ő vele. Köszönöm, hogy nyitott szívvel meghallgattatok.
Köszönjük, Atyám, a mai napot. Hálát adunk, Atyám, a hallgatóság nyitott szívéért. Köszönjük, hogy a Te békességed uralja az életünket, és a szent oltalmad veszi körül mindannyiunk életét. Áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek. Amen.
Amen.
Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen, hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-es 10-es versében, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szentvére, megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz. Ez gyakorlatilag az első áldozás, illetve a konfirmálás során kellene, hogy megvalósuljon. Istennek van még egy ajándéka. Az egyik ajándék az Úr Jézus, akit elküldött a földre, a második pedig Isten Szent Szelleme, akit szintén elküldött a földre, Jézust felváltani. Tehát az első pünköstkor ugye eljött a Szent Háromság harmadik tagja, és ahogy mi szülők nagyon szívesen adunk ajándékot a gyermekeinknek, azt mondja Lukás 11.13-ban az ige, hogy Isten is nagyon szívesen ad ajándékot az ő gyermekeinek, de elsősorban az ő Szent Szellemét adná, és ehhez nem kell más tenni, csak kérni. Ez a közismert nyelven a bérmálásnak megfelelő imádság következőképpen hangzik. Mennyei Atyám! Azt tanítod az igédben, hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei Atyám, a te igéd alapján Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel. Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ennek alapján most hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem, és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a
Biblia
tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm,
drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem van.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Az új szövetségben Isten Szent Szelleme az a vezető, aki bennünk lakik keresztényekben, és a tanácsaival lát el bennünket, hogy merre menjünk, mit csináljunk. Ez egy más kérdés, hogy mennyire hallgatunk az ő hangjára, vagy a útmutatására.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.